Mindenható Isten, mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a reggelt, köszönjük neked azt, hogy a te nevedbe jöhetünk a gyülekezetbe, a te nevedbe lehetünk együtt, és köszönjük neked az emlékvacsorát, amit elkészítettél a testvérünk keze által, hogy visszaemlékezhetünk arra nagy kegyelemre, bele gondolhatunk abba, hogy miért is járunk mi gyülekezetbe, miért is tartozunk mi a te néped közé. Visszaemlékezhetünk arra, hogy pontosan mi történt ott a Golgotai kereszten. És Uram, köszönjük, hogy nem csak az úrvacsorai délelőttön élvezhetjük a te kegyelmedet, hanem minden nap. Minden nap a te kegyelmeddel kelhetünk, a te kegyelmeddel feküdhetünk. És köszönjük azt, hogy te vigyázod álmunkat, és éjszaka is a te kegyelmed alatt élünk. És hálás vagyok azért, Úr Jézus, hogy újból és újból, amikor szólsz hozzánk a te ígéden keresztül, akkor megáldasz minket, meggazdagítasz bennünket, és felelevenítesz bennünk azt, amit elhelyeztél a szívünkbe, hogy mi a te gyermekeid vagyunk, mi hozzátartozunk. Ezért magasztalunk és dicsőítünk téged. Amen. Első Korintusi Levél 11. fejezetének a 17. versétől egészen a 22. versig fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Pál első level a korintusiakhoz, 11. rész, 17. verstől. Amikor a következőkre rátérek, nem dicsérhetlek titeket, mivel nem javatokra, hanem károtokra jöttök össze. Mert először azt is hallom, hogy amikor összejöttök a gyülekezetben, szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Mert szükséges, hogy legyen közöttetek szakadás is, hogy kipróbáltak, nyilvánvalókká legyenek közöttetek. Amikor tehát összejöttök, egy helyre nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen. Mit mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket, nem dicsérlek. Jól ismert igék, ezek, sokszor olvassuk ezeket a Bibliánkban, amikor a Korintusi Levél a kezünkbe kerül, akár idézzük ezeket az igéket, vagy feljön tanításban, hogy a korintusi gyülekezetben voltak problémák, voltak feszültségek, és a korintusi gyülekezettel szoktunk példálózni, hogy hát lám-lám, még egy korintusi gyülekezetben is voltak szakadások, voltak problémák, de ezek a példák nem lehetnek pozitívak, ezek a utalgatások nem lehetnek példaértékűek, hisz Pál azzal fejezi be ezt a megróvást, ezt a figyelemfelhívást, figyelmeztetést, hogy ezt azért mondom, mert feddenem kell titeket, intenem kell titeket, nem pedig dicsérni, nem pedig megsimogatni a kis buksitokat. Hetek óta érik bennem ez az üzenet, és sokat gondolkodtam ezen, hogy beszéljek erről a gyülekezetben, menjek oda azokhoz az emberekhez, akiket esetleg ez konkrétan érint, de akkor meg lehet, hogy úgy tűnik, vagy úgy tűnök, hogy én vagyok személyválogató, vagy mondjam el a rádión keresztül, és akkor akinek van füle, az hallja, meg érti is, de lehet, hogy a testvérek pont nem rádióznak, nem tudom. És arra döntöttem, hogy itt az úrvacsorai közösségben szeretnék erről beszélni, hisz itt csak magunk vagyunk, kvázi mint egy gyülekezeti órán, itt talán oldottabban és őszintébben lehet erről a dologról beszélni. Az elmúlt hetekben elég sok olyan gyülekezeti programunk volt, akár kirándulás, vagy akár az egyéb istentiszteleteink, ahol különböző barátkozó testvérek, vagy még nem testvérek, de a gyülekezetünkhöz erősen még nem kötődők, megfordultak, eljárnak az alkalmainkra, eljárnak esetleg a gyermekeik az alkalmainkra. Van érintkezésünk velük, esetleg a városban, a mindennapi életben, hisz akár üzleti kapcsolatban is állhatunk velük. De barátkozók annyira őszintébbek, mint sokszor a gyülekezeti tagok, hogy ezt szokták mondani, hogy hát jó, de csak az idősek szólítanak meg bennünket, vagy csak csak te a lelki pásztor állsz velünk szóba, vagy nem is áll velünk szóba senki, ugye eljövünk a gyülekezetbe, eljövünk az Isten tiszteletre, vagy bibliaórára, meghallgatjuk, aztán hazamegyünk, mert úgy érezzük, hogy nem kívánt személyek vagyunk. Ugyanakkor a másik oldalon a serpenyőben meg azt kell elhelyezni, hogy készül a gyülekezet evangelizációra, többeknek ez ott van a szívébe, ötletekkel hozakodik elő, visszanyúl a múltba, hogy korábban ez hogy volt, és az egy jó gyakorlat volt, azt építsük be most is a gyülekezeti életünkbe. És gondolkodtam azon, hogy miért van ez a kettősség többünkben, hogy akarunk hívogatni, akarunk embereket Istenhez vezetni, ugyanakkor akiket pedig Isten küld hozzánk, nem hívtuk őket, csak jönnek hirdetőtáblára, újságcikre, tévé felhívása, vagy Isten csak vonzza őket és jönnek, ezeket az embereket meg úgy elkerüljük, vagy nem foglalkozunk velük méltóképpen. Nyilván kettőn áll a vásár, mert megtérni úgy lehet, hogy valaki hallja az Isten igéjét, hallja, és hoz egy döntést a szívébe, és elkezdi az Istent követni. Vagy ahogy néhányan szokták mondani, hogy hát igen, Gál Ignácnak kellett 70 év, hogy megtérjen. Lehet, hogy ők is ilyen lassan érő típusú emberek. Én azt mondom, Ignác az 1-2%-ba esik, az emberek 98%-a hamarabb hoz egy döntést, hogy igen, Istent követem, vagy megtagadom az evangéliumot, és nem akarok én ezzel a dologgal foglalkozni. Esetleg később mégis megtér. Pál azt mondja, hogy azt hallom felőletek, amikor összejöttök a gyülekezetben, hogy szakadások vannak közöttetek, és ezt részben el is hiszem. Hát Pál apostol látott már gyülekezetet, vagy ismerte magát az embert, vagy ismerte a csoportnak a szellemiségét, hogy egy csoporton belül, egy közösségen belül vannak klikkek, vannak kisebb körök, kisebb csoportok, akik valamilyen érdeklődési körnél fogva, vagy ruházatnál fogva, vagy beáltottságnál fogva, vagy anyagi helyzettől fogva kisebb csoportokat, közösségeket alkotnak a nagy egységen belül. Ezért mondja az apostol, hogy persze elhiszem, hogy vannak szakadások közöttetek. Hát ez normális. Hát aki olvasott pszichológiát, lehet Pál nem olvasott, mert akkor még nem ismerték ezt a tudományágat, úgy, mint ahogy ma ismerjük, és olvassuk, és beszélünk erről. De megfigyelés alapján azt mondta, hogy igen, ezt el tudom fogadni. Ilyen van, hát látok ilyet mindenütt. De szükséges, hogy szakadások legyenek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek közöttetek, illetve akik nem kipróbáltak, azok is nyilvánvalóvá váljanak. Ez a szakadás, amit Pál esetleg javasol, vagy elfogad, vagy azt mondja, hogy igen, kell, szükséges, hogy szakadások legyenek, ez pedig a hit dolgaiban, az erkölcsi dolgokban való szétválást jelenti. Volt most nemrég egy esküvőn, egy hónapja, oda jött hozzám egy lány. Én picit vettem az adást, hogy közeledik felém, de úgy voltam vele, hogy a gyerekem a karomban, a másik kezemben a feleségem, ő meg elment, ahonnan jött. Pedig ott előadta magát, és akkor másnap mondja a feleségem, hogy észrevetted, hogy ez a lány kikezdett velem? Mondom, nem, mert nem érdekel. Mondom, hárítottam, visszaköszöntem, és továbbmentem. Hát ez milyen borzasztó, hogy vannak ilyen nők. Hát mondom, persze vannak ilyen nők, ez borzasztó, de lehet ezt kezelni. Kipróbáltság egy dologban, és ebben nem elbukni, vagy egy másik dologban, hogy most akkor ennek a lánynak udvaroljak, és hagyjam el a feleségemet, vagy... Tehát erről beszél Pál, hogy szükséges, hogy szakadások legyenek. Mert pont a korintusi gyülekezetben voltak olyan erkölcsi bűnök, olyan társadalmi bűnök, amit a világ is megvet. És a világ is kinézi azokat az embereket, és elítéli azokat az embereket, akik oly módon bántak a családjukkal, vagy embertársaikkal. Pál azt mondja, szükséges, hogy szakadások legyenek. Maradjon meg a tiszta, a szent, az isteni, és ami nem isteni, ami nem szent, az váljon ki, az szakadjon le, égjen ki a gyülekezetből. De azt mondja, itt nem erről a szakadásról beszélek most, hogy a szent és a profán váljon szét, hanem amikor ti egybe jöttök, hogy úrvacsorázatok, akkor valami probléma van. A probléma a következő. Ott is szakadások történnek, Ott is szétválnak különböző emberek, de az étel és az ital mennyisége miatt. Voltak a gazdagok, akiknek volt mit enni és inni, ők egy asztalközösséget alkottak. És voltak a szegényebbek, akiknek kevesebb volt enni és innivalóból, azok még egy asztalközösséget alkottak. Aztán Pál beszél azokról, akiknek nem nagyon volt mit enni és inni, azok meg ott álltak, és mászkáltak az asztalok körül, hogy hát ide nem tudok leülni, mert ez gazdagon terített asztal. Ide se tudok, mert ez még mindig gazdagon terített asztal, mert nekem nincs semmim. Hát az ilyen emberek egy idő után kiszakadtak a gyülekezetből. Lemorzsolódtak a gyülekezetből. Az egyik éhezik, esetleg bután érzi magát. Amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet az úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig meglészegedik. Hát nincsen házatok, hogy ott egyetek és igyatok, vagy megvetitek az Isten gyülekezetét, és megszégyenítitek azokat, akiknek nincsen. Akiknek nincsen. Talán ezt a műszót, vagy műfogalmat ismerjük, hogy legyen valakinek embere a gyülekezetben. Így ez azt jelenti, vagy azt jelenteni, hogy mindenki tartozom valakihez a gyülekezeten belül. Azt mondják, ha gyülekezet tudománnyal foglalkozó szakemberek, hogy 120 fős az a gyülekezet, ahol szükséges, hogy minél több kis csoport létrejön, vagy szükséges, hogy kettő vezető legyen, vagy két lelkipásztor legyen, hisz egy ember már nem látja át a 120-nál nagyobb csoportot. Mi még nem vagyunk annyian, körzeti szinten sem, de azt látom, hogy vannak akik egy úrvacsorára úgy jönnek, és most nem a mai délelőtről beszélek, hanem úgy általában a gyülekezet életről, akiknek van mit enni és inni. Van emberük, van barátjuk, barátnőjük, komájuk, ismerősük, esetleg rokonuk a gyülekezetbe. A másik, annak meg nem nagyon van. És van a harmadik csoport, akinek semmilyen nincs. És megszégyenítjük azzal a testvérek, hogyha őt kihagyjuk a közösségből. Hát az együttevés az mit jelent a Bibliában? Akár Ószövetségben, akár Újszövetségben, mind az ókort dolgozza fel időben. Hát a közösségvállalást, hogy én téged elfogadlak, gyere az én asztalomhoz. Egyél az én eledelemből, igyál az én italomból. Ami az enyém, az a tiéd is. Egyek vagyunk az asztal közösségnél. Ott nem számít, hogy ki a király, és ki az udvarban dolgozó szakember, vagy ki az, akit a király meghív vendégül a királyi asztalhoz. Ugyanazt az ételt és italt itták. Gondoljatok Dániel könyvére, Dánielék hadi fogságban vannak, Babilóniában, és ugyanazt az ételt és italt kapják, mint a király. A rabszolgák. Igaz, volt egy célja a királynak ezekkel a rabszolgákkal, de nem kaptak kisebb rendű ételt és italt. Ugyanazt az ételt kapták. Néha megdöbbentő ez a dolog, hogy olvasok egy pogány embernek a gondolkodása, hogy a rabszolgáit, a kiváló rabszolgáit ugyanazzal eteti és itatja, mint a saját családját. És néha a gyülekezetben megjelenik ez a helyzet, ami Korintusban, hogy Pál azt mondja, nem tudlak titeket dicsérni, mert evésre jöttök össze, közösségbe jöttök össze, az Isten dicsérni jöttök össze, de az egyik éhen hal egy ilyen alkalman, a másik meg megrészegedik. És ez nem jó, testvérek. Vegyük észre azokat, akik bejönnek a imaházunkba, ez még nem a gyülekezetünk, csak bejönnek az imaházunkba. Körülnéznek, talán jól érzik magukat, leülnek, meghallgatnak egy Isten tiszteletet, meghallgatnak még egy Isten tiszteletet. Vegyük őket észre. Vegyük őket észre. Volt, amikor nem értem utol valakit, mert hamarabb kiért a bejáraton, mint ahogy én oda értem volna, és kérdeztem a mellette ülőt, hogy ki ült melletted? Szóval ő nem tudja, nem ismertem. Hát pont azért kellett volna megkérdezni, hogy kedves hölgy, mert pont egy hölgy volt. Jó, hogy eljött közénk, ki tisztelhetek önben, nevezzük őt Sárinak, kedves Sára, örülök, hogy eljött, ő máskor is. Ez meg ez voltam. Vagy valaki eljött a gyülekezeti, körzeti kirándulásra, és megszégyenülve ment haza. Ezt láttátok többen, beszélgettünk erről, illetve elmondta az is, akit láttunk, hogy nem csak úgy láttuk, hogy megszégyenül ment haza, hanem így is érezte magát. Mert ő kiszakadt abból a közösségből. Nem tudott beintegrálódni, beépülni abba a közösségbe. Tovább megyek, és ez már egy kicsit keményebb gondolat lesz, de ez egy jelenség, és azért mondom el, hogy tanuljunk ebből. A mi gyerekeink nem állnak szóba a barátkozó gyermekeivel. Még akár köszönés szintjén sem. Ami mondjuk nem hívőséghez kötődik, hanem nem tudom, általános intelligenciához, vagy talán még ahhoz sem, neveltetéshez. Hát ez mindenkitnek köszönünk. Kukásnak is, ha viszi el a szemetest, éppen itt vagyunk, szervusz, jó reggelt, jó napot kívánok, vagy nem tudom ki, hogy van a kukásával. A postásnak köszönünk, bemész a boltba, köszönsz, hogy jó napot kívánok. Amit mi mutatunk, amit mi viselkedésben megjelenítünk, azt a gyermekeink, unokáink egy az egybe lemásolják. Ha mi butaságot mutatunk, ha mi bűnt képviselünk, akkor a gyermekeink is ezt fogják képviselni, akarva, akaratlanul, és talán ők nem is tehetnek arról, hogyha ők rosszul viselkednek a gyülekezetben, mert ezt látják a nagyoktól. A dalt, amit választottam, hogy Jézusról jó énekelni, zengeni, néha mondják a testvérek, hogy az ifjúság miért nem tesz bizonyságot? Mondom, te se teszel bizonyságot, barátom. Hát nincs, akitől mintát látsam. Nincs, akitől mintát formáljon, hogy így tesznek a nagyobb bizonyságot. Hát nekem ilyen nagy bizonyságtételem nincsen, de ő kiáll, bátran elmondja. Elő kell járjunk, testvérek, abban, hogy szeretjük egymást. Elő kell abban járjunk, hogy minél jobban megszeresse valaki a közösséget rajtad keresztül, rajtam keresztül. Nem majd a másik, nem majd a többiek, vagy a lelkipásztor, vagy bárki, hanem rajtam keresztül. Érezd olyan közelnek a gyülekezetet, hogyha én nem megyek oda hozzá, akkor ő lehet soha többet be nem jön ebbe az épületbe. Ez lehet, hogy túl erős, de én ezt próbálom gyakorolni. És akkor kiderül egy-két alkalom után, hogy mi üdvözöltük, szeretettel fogadtuk őt, de őt az egész nem érdekli, vagy nem így akarja a kereszténységét megélni. Néha bejönnek ide emberek, itt töltenek 3-4 hetet, akár egy hónapot is a gyülekezetbe, és végül elköszönnek, hogy ó, amit csináltok, aranyosak vagytok, de én többre vágyok, kevesebbre vágyok, másképp képzelem el a keresztény életet, az Úr áldjon meg titeket, tovább menjek. Ez nem baj. De akkor nyugodtan tudunk aludni, hogy ő nem miattam nem jön ebbe a gyülekezetbe, vagy nem is valamilyen bűnünk miatt, hanem őnek itt nem tetszik a prédikáció, vagy nem tetszik a lelkész nyakkendője, vagy lelkész cipője. A többi dologgal nem szokott baj lenni. De akkor nyugodtak vagyunk, hogy ja, hát nekem meg ez tetszik, én így tudok prédikálni, akkor nem jön, akkor menj a másik oldalra, vagy a fő utcára, vagy bárhova. De nyugodtak vagyunk, hogy nem a mi bűnünk miatt, hanem az ő szabad döntése miatt ment tovább. Ma délelőtt nem lesz itt Pál apostol, nem tudom, hogy ő mit mondana itt nekünk, nekem is, de ezek az igék adjanak nekünk egy inspirációt, hogy kezdjünk el azon gondolkodni, hogy mi milyen szerves része vagyunk ennek a gyülekezetnek, milyen szerves része vagyunk a közösségnek. Elmondom az igazat, nekem nagyon fáj az, hogy gyülekezet jóra van, egyesek hazarohannak a gyülekezetből. Nem várják meg, pedig múltkor tényleg egy óra 10 perces volt az alkalmunk. Jó tudtunk beszélgetni, őszinte dolgok feljöttek, jó építő kritikák hangozhattak el. Itt volt mindenki, aki a kritikát kapta, ő tudott esetleg ezekre reagálni. Én nagyon, nagyon élveztem ezt az alkalmat. Persze jobb a Sandon lenni és napozni, de úgy önmagában, mint műfajon belül élveztem az alkalmat, hogy egy őszinteség volt közöttünk. Egy bátorság, egy nyitottság volt közöttünk. Lehet nem jutott mindenki szóhoz, de többen bólogattak egy felszólónál. Vagy többen néztünk ki a fejünkből, hogy hát ez nem tudunk hozzászólni. Jó volt az alkalom. A maga nevében élvezni lehetett. Én ezt várom magunktól, hogy élvezzünk minden alkalmat. Legyen ez egy kirándulás, egy úrvacsorai közösség, egy hétköznapi bibliaóra, legyen az egy szabadidős együttlét, amikor csak úgy néhányan hívők összejövünk és találkozunk. A szeretet áradjon közöttünk. Pál apostol a 13. részben nem sokkal később arról beszél, hogy megmarad a hit, a remény és a szeretet is. A három közül legnagyobb a szeretet. Ezt kell nekünk testvérek táplálni és tanúsítani. Mert amit Jézus tett értünk, amilyen szeretettel az Isten fia közeledik az emberhez, nekünk ez a szeretet tűzként kell bennünk égjen. És néha azt mondják hívők, sajnos rosszul alkalmazzák ezt az igét, hogy az első szeretet elmúlt benned. Ez nem egy automatikus folyamat kell legyen, hogy valaki megtér, nagy tűzzel ott van a szívébe, azért kell bemeríteni, kicsit lehűtsük, ugye? Ezt a tüzet benne. És miután jól lehűtöttük, jól megmondtuk neki, hogy te itt ne pattogjál, ne okoskodjál, ne tüzeskedjél itt nekem, akkor ő benne is kihűl az első szeretet tüze. És ki tudja, hogy elére amennyik, hogy egy kis parázs, mi lesz-e benne. Ez nem automatikus folyamat. Ez Jézus megfogalmazza, hogy vannak emberek, akikben kihűl a szeretet. Az a szeretet, amit Isten belé helyez az ő szent szelleme által, amikor megtér és újjászületik. Bennünk az a tűz kell égen, hogy az az ember, aki bejön a gyülekezetbe, az a nő, vagy az az asszony a gyerekekkel, vagy bárki, hogy neki van-e üdvözítő hite. Ő tudja már azt, hogy Isten szereti őt. Tudja-e már azt, hogy Isten meghalt érte az ő fiában. Tudja azt, hogy ha neki vannak bűnei, vannak terhei, vannak fájdalmai, azt neki meg lehet vallani az Istennél. És Isten megszabadítja őket ezektől. És ad bölcsességet, ad erőt, hogy elhordozza a többit. Szeretette annyira az elveszett embert? Vagy csak magadat és a te baráti körödet, és csak az egy asztalodnál ülsz? Nem azért van egy asztalon az úrvacsorai készlet, mert kevesen vagyunk, és ráfér egy ilyen negyed asztalra, ez nem is asztal, nem tudom mi ez. Asztal persze, de ez egy kis asztal. Gyertek fel hozzám a ebédlőből, ott egy nagy asztal van, de családom van lehet azért. Én akár mekkora gyülekezetben voltam, lehet, hogy az úrasztal akkora volt, mint ez a fél imaház, de egy asztal volt. És egy asztalról osztották ki a kenyeret és a bort. Nem volt sok asztal, hogy ide mennek a gazdagok ide, a szegények ide, a csórók oda, meg a betegek oda, a vakok oda, a süketek. Nem voltak ilyen kategóriák. Egy asztal volt. És oda ment mindenki az úrvacsoráért. Egy kereszt van, testvérek. Sok képen három van, mert ugye két bűnöző között ölték meg az Úr Jézust. De egy kereszten halt meg az, aki megmentett, megváltott minket a bűneinkből. És csak az Isten szeretet, az Isten szerelme menti meg az embereket. Nem az menti meg az embereket, hogy oda megy az egyik testvér vagy testvérnő, és azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy. Ez egy eszköz. Egy olyan eszköz, mint az éneknél a hangszer, a zenei kíséret. Egy olyan eszköz, mint a fényforrásnál a szép csillár, hogy ne csak ott a levegőben lógjon az a szádasízó, hanem legyen már valami szép kinézete is. Ezek eszközök. Az Isten fogja őt meggyőzni, hogy térjen meg. Az Isten fogja őt meggyőzni a bűneiről, és Isten fogja őt újjászülni. De az Úr Jézus nem az angyaloknak, hanem az apostoloknak, az embereknek adta a misszió parancsot. Ezért ne az angyalokat várjuk, hogy szolgáljanak a barátkozóink felé, vagy ha 10 ige hirdetést hallnak, akkor már elvileg mindent tudnak az Úr dolgairól. Múlt hét előtt látogattam egy idős testvérnőt, itt a gyülekezetben, most nem látom itt közöttünk, és akkor elmondta, hogy lassan 10 éve jár ebbe a gyülekezetbe, de ő annyi mindent nem tud, és annyi mindent nem ért, akár az igéből, akár a gyülekezet működéséből. De megfogta őt annak idején, amikor eljött ebbe a gyülekezetbe, hogy őt szeretettel vették körül. Őt szeretettel vették körül, és itt maradt ebbe a gyülekezetbe, és itt tudott megtérni. Jó volt ezt hallani. Jó volt ezt hallani. Adja az Úr testvérek, hogy visszanyerjük azt a szeretetet, amit Istenben nyertünk, Krisztusban nyertünk, visszanyerjük azt a szeretetet, amit talán eloltogattunk, elfújdogáltunk, vagy szétraktuk ezt a tüzet, hogy ne legyen olyan nagy lángja, hordjuk össze ezt a parazsat, erősítsük meg újabb fákkal, éghető anyaggal, és az Isten szeretete áradjon ki rajtunk keresztül az emberekre. Hogyha Pál apostol ide közünk eljönne, de ezt nem így mondom, azt mondjátok, hogy úgyse fog eljönni, mert már meghalt, hogyha Isten eljön közénk, akkor ne azt lássa, amit Pál látott Korintusban a hírforrásokból, azt hallom felőletek, hanem azt lássa az Isten, hogy ebben a gyülekezetben lehet, hogy idősek vannak, lehet, hogy kevés a fiatal, lehet, hogy nem régóta hívők vannak, vagy régóta hívők vannak, akik elfáradtak, de szeretet van ebben a gyülekezetben. És ez a szeretet, ez vonzó, ez a szeretet, ez bevonza az embereket. Vannak közösségek, gyülekezetek, akik úgy növekedtek, és majd az egyikkel lehet fogtok is találkozni, hálad ünnepére jön a lelkipásztoruk, Debrecenből a Trinity Baptista gyülekezet lelkipásztora, Steiner testvér. Ők egy kis házi csoporttal indultak, de aki csatlakozott ahhoz a csoporthoz, azokat szeretettel fogadták. Aztán, ahogy beszélgettek emberekkel, kiderült, hogy ők katolikusok, ők reformátusok, ők evangélikusok, ők ilyenek, olyanok, amolyanok, de ők nem érzik otthon magukat a maguk gyülekezetében. Olyan kívülállóként, megszégyenül érzik magukat. És akkor Józsi tudta őket hívni, hogy hát figyelj, most vasárnap ne nézz otthon a tévét, pufogva azon, hogy úgyse szól hozzám senki a gyülekezetbe, vagy úgyis leadja a tévé az Isten tiszteletet, mindenki menjek el a nagy templomba, vagy a Szent Anna templomba, ha valaki katolikus Debrecenben, akkor gyere el hozzánk. Igaz, mi tizen vagyunk, nincs olyan szép templomunk, mint ahova te jársz, de gyere el! És szerették ezeket az embereket. És többen így merítkeztek be, így lettek baptistává, mert nem a reformátusságukat akarták megtagadni, vagy a katolikusságukat, vagy bármit, hanem ők Krisztust akarták követni. Csak abban a helyzetben, ahol ők voltak, ezt nem tudták megtenni. Ez egy sikersztori baptista oldalról, növekedett a gyülekezet. A reformátusokat kérdezzük meg a többieket, meg azt mondják, ez egy nem sikersztori, mert tőlünk meg elmentek az emberek. A döntés nálunk van. Egy siker történetnek akarunk a részesei lenni, hogy Isten rajtam keresztül, direkt nem mondom többes számba, hogy rajtunk keresztül, hanem rajtam keresztül. Tud-e növekedést hozni az én gyülekezetembe? Persze, Jézusi a gyülekezet, de ha én nem érzem magaménak, akkor majd Jézus növeszti. Ha ő a pásztor, nem? Én csak is bárányka vagyok. Tehát rajtam keresztül tud-e az Isten növekedést hozni? Ha tud, mert én hiszem, hogy tud, akkor merjünk szeretni embereket. Merjünk őket megszólítani. Merjük őket bátorítani. Merjünk szolgálni, testvérek. Nem tudom, mi van közöttünk, de többen elmondják külön-külön, hogy nem mernek bizonyságot tenni. Ha megtudom, de ezt most komolyan mondom, hogy valaki bánt valakit azért, mert bizonyságot tett, nem pofozom fel, de lelkileg felpofozom. Igaziból nem, mert az nem érne célt. De én erre tényleg haragszok, hogyha valakinek van egy szolgálata, és a másik meg lehúrogja. Mert ezzel azt éri el, mindenkinél más az inger küszöb, hogy én akkor nem fog többet szolgálni. Budapesten van egy gyülekezet, nevezzük őt Golgota Budapest gyülekezetnek. Közel 30 tagú dicsőítő csapata, 98% a baptista háttérrel rendelkezik, baptista egyház zenei tanfolyamon művelődött, zenei kultúrán, baptista gyülekezeteknek a hangszerein gyakoroltak, de amikor elkezdték az Istent dicsérni, magasztalni, úgy, ahogy ők tanulták, vagy ahogy érezték, gondolták, azt mondta a gyülekezet, hogy na, itt akkor ezt nem lehet csinálni. Jó, akkor menjünk oda, ahol lehet csinálni. Néha nézek már nem baptista együtteseket, hogy ez is lelkész gyerek, az is lelkész gyerek. Mondom, miért nem a mi gyülekezeteinkbe építik a közösséget a zenéjükkel, vagy a szolgálatukkal? Néha már nem akarom megtudni a történetet, mert mindig szomorú válaszok szoktak érkezni, amikor felteszem ezt a kérdést a szülőknek, vagy a érintett gyülekezeteknek. De ez az Isten kegyelme, hogy emberek megmaradtak a hitben, csak átmentek egy másik gyülekezetbe. Róluk azért tudunk, mert látjuk őket itt ott amúgy szolgálni. De vannak, és ők a szomorúbbik vége ennek a történetnek, akik nem egy másik közösségben mennek át, hanem azt mondják, mint a zsidók sok esetben Egyiptomból való szabadulásuk után, hogy jó volt Egyiptomba, én inkább visszamegyek a rabságba, én inkább visszamegyek rabszolgának, mert ott jobb volt, mint itt. Akik múlt héten ott voltak Noszvajon, megdöbbenve hallottátok Tóth Péter testvérnek a bizonyságtételét, nevezzük szolgálatának, tanításának, gondolatai megosztásának, amikor elmondta, hogy a felesége egyszer kitalálta, hogy akkor ő megtagadja az urat, megtagadja a házasságát is, és kilépett mindenből, ami addig az ő élete volt. Az embereké a felelősség, akik ezeket a döntéseket meghozzák. De amikor Isten előtt meg kell álljunk, akkor ne legyen ott. És persze kegyelemből tartottunk meg, és erre emlékezünk most. De ne legyen ott, hogy ez az ember te miattad hozott egy olyan döntést, hogy megtagad engem. És az ő kárhozatához te neked is van némi közöd. Isten megbocsátja ezt, mert kegyelem alatt élünk. De nem állhatunk ilyen lazán, hogy én nem szolgálok, én nem szólítom meg a barátkozót, mert igaz, hogy ez bűn, mert aki jót is tehetne, de nem teszi, az bűne az neki, de égjen a szívünk az elveszettekért. Égjen a szívünk azokért, akik gyengék, akik sérültek, akik hitben még nem erősek, hogy erősödjenek. Én remélem, hogy nem sértek meg ezzel senkit, és nem ünneprontó akarok lenni, de bennem van egy ilyen veszélylámpa, ami már világít egy ideje, hogy mi lesz így a gyülekezetünkkel. És néha jönnek emberek, és mutatják az ő lámpájukat, hogy nekik is ég ez a lámpa. Ó, mondom, uram, már ők is látják. Nem csak én látom. Mondom, akkor kell erről beszélni, mert ilyenkor az a reakció szokott lenni, hogy ha süllyed a hajó, akkor mindenki elkezd a mentőcsónakokba rohanni. És lehet, hogy egy 20 férőhelyes mentőcsónakba mondjuk 5-en fognak megmenekülni. Mert annyira sietnek, annyira menekülnek, hogy elfelejtik, hogy még 15 ember elférne abba a csónakba. Én azt gondolom, hogy ha látod a fejedben ezt a piros lámpát, ami világít, hogy ez itt baj, akkor ne menekülj ebből a gyülekezetből, hanem higgy az Isten kegyelmébe, higgy az Isten szeretetébe, hogy te ezt tudod továbbítani, hogy ezt te tudod közvetíteni. És én hiszem, hogy Isten ezeket a lámpákat kioltja, én hiszem, hogy Isten ezeket a folyamatokat megállítja, és elkezdi visszafordítani. Kívánom ezt, testvérek. Legyen ez így. Amen. Ha érintve érezzük magunkat, én hívok mindenkit, hogy ne maradjunk távol az úrvacsorai asztaltól, hanem jöjjünk azzal a hittel és reménnyel, hogy drága Úr Jézus, bár most elmarasztaltál talán, bár most nem dicsértél, de én szeretném ezt a szövetséget megújítani veled. Szeretnék úgy élni, mint ahogy te éltél, hogy megálltál a bűnös asszonynak, megálltál a vámszedőnek, bementél a bűnös ember házába, nem foglalkozva azzal, hogy mit gondolt rólad, akár a tanítványság, akár a sokaság. Vegyük ezzel a hittel most az úrvacsorát, és hogyha jönnek barátkozók, hát én egy kisebb tömegverekedést várok a testvérek részéről, hogy ki fog vele, vagy velük beszélgetni. Azért vér ne folyjon, meg pofoszkodás ne legyen, de legyünk ebbe egymást megelőzők. Álljunk fel valamennyien, akik szeretnénk úrvacsorát venni.